Akkor folytassuk itt az áramlást. Mert ugye a múlt héten ott fejeztük be, hogy csináltunk egy ilyen viszonylag érdekes példát, az úgynevezett koanda effektusos példát, amelyiknél ugye azt mondtuk, ugye a koanda effektusos példánál, tehát ez ilyen kis ismétlés, hogy egy szabad sugár, hogyha eltérül egy gömbfelületen, akkor ezen a gömbfelületen ugye az impulzus tétellel meg tudtuk határozni azt, hogy ha adott, hogy hány fokkal térül el maga a vízsugár, szabad sugár, akkor meg tudtuk határozni, hogy mekkora tömegű az a gömb, vagy hát az a golyó, amelyiket ugye fönt tud tartani. Ugye a teljesi kedvéért még azért azt is tisztáztuk, hogy igazándiból itt van egy az áramlásra párhuzamos erő összetevő is, tehát ki kell kötni a gömböt ahhoz, hogy ne menjen el az áramlással. Ugye múlt héten meghatároztuk azt, hogy lehet kiszámolni az impulzus tétellel magát ezt az erőértéket, és nem tudom, azon gondolkodott-e valaki, hogy magának a jelenségnek mi lehet a magyarázata. Ugye kicsit fura, hogy valamilyen gömböt megtart egy sima áramlás. Ehhez, hogy ezt a magyarázatot egy kicsit meggondoljuk, menjünk vissza az Euler egyenletre, ami ugye szintén a mozgásmennyiség megmaradásának, csak ugye a differenciál egyenletét határoztuk meg. És csináljunk egy olyat, hogy a polár koordináta rendszerben vegyük föl a gömb sugara irányában magát az R koordinátát, azaz ez a polár koordinátnak az R iránya legyen ez. És ugye ezen a gömbfelületen, ahol ugye eltérül maga az áramlás, föl tudjuk írni az Euler egyenletet. Ugye ez volt a fő normális iránya az Euler egyenletnek, hogyha arra a kísérő triéderre visszagondolunk. Tehát ez az Euler egyenlet az R, hát itt nem is vektor, igazániból R koordináta irányában. Hogy nézett az ki? Ugye azt mondtuk, hogy az Euler egyenlet csak ismétlésképpen ugye úgy nézett ki, hogy ez a dc per dt egyenlő mínusz 1 per ρ gradiens p plusz a g az erőtereknek a hatása. És ugye ennek a koordináta egyenletnek, egyenletrendszernek, vagy vektor egyenletnek, hogyha az R irányában ezt fölírjuk, az ugye úgy fog kinézni, hogy a C négyzet per R, ugye, mivel ebben a rendszerben ez igazániból egy statikus rendszer, tehát stacionár áramlásnak tekintjük ugye ezt az egész rendszert, akkor azt mondhatjuk, hogy a lokális gyorsulás az ugye nulla, hiszen stacionár rendszerről beszélünk, hogy a konvektív gyorsulás gyakorlatilag az R az a főnormális irányban csak a centrifugális vagy centrifugális gyorsulás lesz, ami ugye ez a C négyzet per R, vagy ha jobban tetszik, akkor az R-szer omega négyzettel tudjuk fölírni. Ami meg ugye egyenlőnek kell lennie a másik oldalon a mínusz 1 per ρ, ugye a gradiens p ebben az esetben azt jelenti nekünk, hogy a dp per dr, az az R koordináta szerinti parciális differenciálás a nyomás függvénynek, illetve hát ugye az erőtereknek a hatása, amire azt mondtuk, hogy a jelentősége az olyan picike, hogy ezt igazándiból most elhanyagoljuk. Na most ugye ebből, hogyha ezt a részét nézzük az egyenletnek, már az látszik, hogy a sugár irányában a nyomás növekedni fog. Hiszen minél nagyobb sugarat veszek, ugye itt a dr, dp per dr, a nyomás növekedésnek az iránya errefelé pozitív lesz. Tehát ahogy megyek kifelé, egyre nagyobb nyomással fogok találkozni ezen a szabad sugáron belül, itt ezen az íves részen. Viszont azt tudom, hogy itt ezen a külső részén, itt P0 környezeti nyomással találkozom. Tehát ez azt jelenti, hogy a gömb felületén, ahol érintkezik a gömbbel maga a folyadéksugár, ott a környezeti nyomásnál kisebb nyomásnak kell lennie. Tehát ezen a felületen valami kisebb nyomás, ugye a sugártól, illetve a vastagságától fog függeni a szabadsugárnak. Ez a P nyomás, ez kisebb, mint a P0 nyomás. És ebből fakad gyakorlatilag az a felhajtó erő, hiszen a gömbnek a többi részén, ugye a P0 környezeti nyomáson, ott, ahol nem ér hozzá a folyadék. Tehát itt valamiféle fölfelé, ugye az F, a fölfelé húzó erő, ugye azt kiszámolhatnánk úgyis, hogy az A szor P, tehát a nyomás szorozva a felülettel. Tehát ebből fakad az, hogy ezen a szakaszon kisebb a nyomás, mint a P0 környezeti nyomás, és ezzel magyarázható az, hogy a gömböt fölfelé húzza ez az áramlás. Jó, ez csak egy ilyen kis kitérő magyarázat az előző órai példához. Így. Most igazándiból ugye folytatjuk a megmaradási elveket, hogy na, bocsánat, kérdés van esetleg ehhez a dologhoz? Jó, hogyha nincsen, akkor folytassuk tovább a megmaradási elveket az energia megmaradás törvényével. Az energia megmaradás törvényével, és itt egy kicsit meg kell jegyeznünk, illetve meg kell emlékeznünk arról megint, hogy ugye mi az áramlástannak ezen a pontján a zárt rendszereket vizsgáljuk. Tehát azt mondjuk, hogy egy zárt térfogatot fogunk vizsgálni, és ebből fakadóan az energia egy adott térfogatban, egy zárt rendszerben ugye nem változhat meg az energiatartalom. Tehát igazából azt lehetne írni, hogy a dE per dt annak nullának kell lennie. Na de, gondoljuk meg, ugye ezt hogyan lehetne máshogyan fölírni itt az áramlástanban. Ugye írhatnám én úgy, hogy az idő szerinti megváltozása az energiának a kis e szorozva ρ szorozva d r-vel, ahol a kis e az a fajlagos, azaz a tömegegységre vett energiatartalom. Az egy ilyen nagyon picike térfogatban lévő energiatartalmat fog jelenteni, és ennek kell ugye nullának lennie. De gondoljuk meg, ugye mechanikai analógia, a energiának az idő szerinti megváltozása az igazándiból a munka, és a munkát azt ugye úgy tudtuk meghatározni, hogy ez az F-szer S értéke. És hogyha itt tömegegységre nézzük ezt az egészet, akkor alapvetően az Euler egyenletből kell kiindulnunk. Mondom megint, hogy zárt rendszerről beszélünk. Tehát induljunk ki az Euler egyenletből. Az Euler egyenletből. Az előbb már elkezdtem fölírni, ugye ez a dc per dt egyenlő mínusz 1 per ρ gradiens P, és valamiféle erőtereknek a hatása. Itt ugye meg kell jegyezni azt, hogy alapvetően az Euler egyenletnél ugye ez a mozgás mennyiség megváltozásáról szól. És ugye azt mondtuk, hogy egy tömegegységre, tehát igazándiból egy ilyen fajlagos mozgásmennyiség megváltozásról fog szólni az Euler egyenlet. Ugye ezt a dc per dt-t, ezt fölírtuk egyszer úgy, hogy a sebességnek az időszerinti megváltozás, az a lokális gyorsulás, plusz volt nekünk ugye a konvektív gyorsulás, ami a derivált tenzor szorozva a C sebességgel volt. Viszont ha visszaemlékszünk, ezt a derivált tenzort, ezt mi még a legelején föl tudtuk úgy bontani, hogy volt nekünk egy derivált tenzor mínusz derivált tenzornak a transzponáltja, szorozva a C-vel, és plusz még a derivált tenzor transzponáltja szorozva a C sebességgel. Na most, ha visszaemlékszünk, akkor erre az egészre írtuk mi azt föl, hogy igazándiból ez nem volt más, mint a gradiens C négyzet per 2, és mínusz C kereszt rot C. Jól írom? Jól írom. C kereszt rot C. Ezt igazándiból, hogyha valaki akarja, ki is számolhatja, de ugyanerre kell, hogy jusson. Tehát igazándiból ezt a teljes gyorsulást, a teljes megváltozását a mozgásmennyiségnek, azt fölírhatjuk úgy, hogy ez a DC per DT plusz a gradiens C négyzet mínusz C kereszt rot C. És ugye, hát akkor írjuk fel az Euler egyenletnek, hát itt most a bal oldalra kerül a jobb oldalra, de mindegy. Tehát ez mínusz 1 per ρ gradiens P plusz ugye a G értéke. Vagy, hogyha jobban tetszik, akkor én ugye írhatok egy olyat, hogy a nulla az egyenlő a dc per dt plusz gradiens c négyzet per 2 mínusz c kereszt rho c plusz 1 per rho gradiens p és mínusz g-vel. Tehát ezt akár így is felírhatnám. Na most ugye mozgásmennyiség megváltozása, és mondtuk azt, hogy igazándiból a munka, amelyiket a folyadéknak egyik pontból a másik pontba való elmozgatásával végzünk, az ugye az erőszorozva a megtett út távolságával. Tehát, hogyha ez most nem is kell, egy áramlást nézek, például egy csőben, akkor a csőben, ha kijelölök két pontot, azaz az ellenőrző felületet a csőben mondjuk így veszem föl, azaz a vizsgált térfogatot, akkor az egyes és a kettes pontja között az energiaváltozást igazándiból úgy tudom fölírni, hogy egy tetszőleges görbe mentén a két pont között a DS, azaz a megtett út szerinti integráját veszem magának ennek az egyenletnek, illetve ennek az egyenletnek. Azaz, az energia megváltozása, ugye, amit azt mondtuk, hogy ugye nullának kell lennie, ugye fajlagos energiáról beszélünk, tehát egységnyi tömegre vett energiaváltozást nézünk. Tehát a nulla energiaváltozás, azaz a dE per dt, az nem lesz más, mint ennek az egyenletnek a dS szerinti integrálja. Azaz, integráljuk először is a dc per dt-t, azaz a dS szerint. Akkor van nekünk egy olyanunk, hogy a gradiens c négyzet per 2 dS. Lehet, hogy ezt le kell töröljem, azt a részét. Na. Ezt leszedjük. No, igen, tehát a gradiens C négyzet, igen, és akkor utána jött a következő, a mínusz integrál C kereszt rot C a DS szerinti integrál, és volt nekünk a plusz integrál gradiens, ja, itt van 1 per rho gradiens P DS. Igen, és utána mínusz integrál a G DS értéke. És ugye mindezt a két pont között tetszőleges vonalon haladva, integrálva az 1-es, 2-es 1-es, 2-es pont között. Tehát ez lesz maga az energia megmaradásának a törvénye. Ugye Euler egyenletnek voltak korlátjai. Euler egyenletre azt mondtuk, hogy ideális közegre néztük, azaz súrlódásmentes közegre néztük magát, tehát maga ez az alapegyenlet, amit itt most fölírtunk, ez is csak a súrlódásmentes közegekre lesz érvényes. Úgyhogy ezt már itt az elején fölhívom a figyelmet. Illetve az Euler egyenletnél, ugye azt már fölírom még egyszer, ugye ez dt, amikor ezt levezettük, akkor ugye azt mondtuk, hogy mivel elemi pici térfogatot vizsgálunk, ezért nem lehet test magában az általunk vizsgált elemi térfogatba, és ugye, ha visszaemlékszünk a mozgásmennyiség megmaradása törvényénél, itt azért mondtuk, hogy a külső erőknek, tehát a külső testnek a hatását nem vettük figyelembe, mert hogy olyan picike térfogatról beszéltünk. Na most itt ugyanúgy nem vettük figyelembe, tehát ez az egyenlet csak akkor érvényes, hogyha nincsen test magában az áramlásban, azaz az általam vizsgált folyadék részben nincsen semmiféle test, azaz energia bevezetés vagy elvezetés nem történik a rendszerben az integrálás során. Ez egy kulcsmondata ennek az energia megmaradás elvének. Tehát két feltétele van, energia bevezetés, elvezetés nincsen a rendszerben, a két pont között, ahol vizsgálom. Illetve ideális közegre nézem, azaz súrlódásmentes közegre nézem magát az egyenletet. Nézzük meg az egyes tagoknak a jelentését. Hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek az egyes tagok? Ugye az első, azaz integrál dc per dt, ds, az 1-es, 2-es pont között. Ez gyakorlatilag nem más, mint az úgynevezett instacionárius tag, azaz, hogyha időben változik az áramlási sebesség, ugye a két pont között, ugye nem állandó az áramlási sebesség időben, akkor a folyadék gyorsítására vagy lassítására fordítandó munka, vagy ugye a lassításából nyert munkát fogja jelenteni maga ez az első tag. Igen. Akkor a második tagunk, ez az integrál gradiens c négyzet per 2 ds. Ezt egyébként fölírhatjuk egy kicsit máshogy, hogyha az úgy jobban tetszik. 1-es, 2-es, mondjuk a gradiens c négyzet per 2 az mit fog jelenteni? Ugye az azt jelenti, hogy c négyzet per 2 a ds szerint differenciálva, és ugye így integráljuk. Azaz nyugodtan írhatom én azt, hogy ez nem más, mint a c négyzet per 2-nek a teljes differenciáját, és ugye ezt szerint integráljuk az 1-es, 2-es pont között. Tehát tulajdonképpen ezt is írhatjuk a gradiens c négyzet per 2 ds helyett. Ez nem jelent mást, mint a folyadéknak a kinetikai energia változása, illetve hát sebességből fakadó kinetikai energia változás, ami az 1-es, 2-es pont között van, azaz a munka, amelyik az 1-es, 2-es pont közötti mozgási energia változást fogja fedezni. Vagy hogyha lassul a folyadék, akkor ugye abból nyert munkát fogja jelenteni ez a második tag. Harmadik tag, ugye ez az integrál 1-estől 2-esig C kereszt rot C, és a ds szerint integrálva. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha a folyadék forog, ugye már a C kereszt rot C, amikor a folyadék teljes gyorsulásáról beszéltünk, akkor ez egy olyan tag volt, ami a folyadék perdületének, azaz a forgásának a növelésére vagy csökkentésére fordított gyorsulás. Itt pedig azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es pont között a folyadék forgását növelő munka, illetve a folyadék forgásának csökkenéséből származó munka, ami ez a C kereszt rot C tagot fogja jellemezni. Tehát itt a forgási munkát vettük figyelembe. Igen, a negyedik tag, hol van? Ott van. Az ugye az integrál 1 per ρ gradiens P ds, az 1-es, 2-es pont között. Itt megint el lehet azt játszani, hogy ugye ez nem más, mint az 1-es, 2-es pont között, az 1 per ρ dp per ds ds. Azaz, itt írhatom, hogy ez nem más az 1-es, 2-es pont között a dp per ρ. Ez nem más, mint a folyadék nyomásának növelésére fordított munka, illetve a folyadék nyomásának csökkenéséből származó munka, ami az 1-es, 2-es pont között a folyadékban keletkezik, illetve be kell fektessünk. Ugye ez a nyomásból származó rész, és nem ez. És ugye az utolsó tag, ez a mínusz integrál G ds, ez pedig ugye az erőterek, ez ugye ismerősnek kéne lennie, mert ugye ez az egységnyi tömegre ható erő, a térerősség, és ez nem más, mint az erőterek ellenében végzett munka, vagy az erőterekből nyert munka, attól függően, hogy pozitív vagy negatív, az 1-es, 2-es pont között. Ezt mi két részre bontjuk. Vannak az úgynevezett potenciálos erőterek, potenciálos erőtereknél ezt az integrált, ezt ugye fölírhatjuk úgy is, hogy ez mínusz 1-estől 2-esig gds. Tudjuk azt, hogy a g az nem más, mínusz, az egyenlő mínusz gradiens u, azaz az erőtereknek a erőtér potenciálnak a gradiense, az megegyezik a térerősséggel, ugye negatív előjellel. Tehát ide nyugodtan írhatom azt, hogy ez ugye itt mínusz van, akkor itt megint mínusz, és a gradiens u az pedig nem más, mint a du per ds, ds szerint integrálva. Ebből azt következik, és 1-es, 2-es pont között, hogy ez ugye pozitív előjellel fogja jelenteni a DU potenciál változást az 1-es, 2-es pont között. Ugye potenciál volt az, hogy a folyadékon mennyi munkát kell végeznem a erőtér hatása ellenében. Tehát ez van akkor, hogyha potenciálos erőtérről beszélünk. A másik a nem potenciálos erőterek. Hogyha nem potenciálos erőtérről van szó, és bocsánat, ezt most ide fogom írni, tehát a nem potenciálos erőtér. Itt igazándiból nem szoktunk semmi extrát írni, annyit szoktunk írni, hogy ez nem más, mint a G, és ezt általában egy ilyen kettessel szoktuk jelölni, hogy ez nem potenciálos erőtér, DS, vagy ide ki szokták írni azt, hogy nem potenciális erőtér, vagy valami jelöléssel megjelöljük, hogy ez a nem potenciális erőterekből származó munka. Például, hogyha a nem potenciális erőtereknek, csak olyan nem potenciális erőtér van, amit ugye úgy ismerünk, hogy Coriolis erőtér, ez ugye akkor veszük figyelembe, nem tudom, a mechanikából ki mennyire emlékszik erre, hogyha az általunk nézett koordinátorrendszernek van valamiféle omega szögsebessége, tehát valami forgási szögsebessége. Tehát hogyha csak kizárólag erről van szó a nem potenciális erőterek esetében, akkor gyakorlatilag ez nem lesz más, mint a mínusz C kereszt rot C. Igen. Tehát ezt, ha valaki megnézi, mi az a Coriolis erőtér, akkor ezt nekem el fogja hinni. És ebből például már is egy olyan következtetést le fogunk tudni vonni, hogyha csak Coriolis erőtér van, mint nem potenciális erőtér a rendszerben, akkor a folyadék forgásából származó munka, az igazándiból forgatásából származó munka, az ki fogja ejteni egymást, tehát akkor ezt a tagot nem is nagyon kell figyelembe vennünk. Na de erre kicsit térjünk vissza. Na akkor most írjuk föl ezt az egyenletet, amit itt ugye fölírtam a legelején, tehát ezt az energia megmaradás törvényének egyenletét, ezekkel a korlátozásokkal, tehát hogy nincsen energiabevezetés vagy elvezetés a rendszerben, illetve hogy ideális közegre nézzük, azaz súrlódásmentes közegre nézzük, ezt hívjuk Bernoulli egyenletnek. Ezen kívül még ugye nyitott rendszerekre is meg lehetne vizsgálni, és ugye itt azt feltételeztük, hogy izotermikus a rendszer, azaz nincsen hőmérséklet változás magában a rendszerben, hiszen hogyha hőmérséklet változás van, akkor ott valamiféle energia hozzávezetés vagy elvezetés fog történni a folyadékban, tehát ez tényleg csak a áramlást annál érvényes, amikor már ilyen végeselemes programokkal kell számolni, akkor egyrészt ott már ilyen nyitott rendszerre vonatkozó egyenletekkel szoktak számolni, illetve ott nem lehet már kihagyni azt, hogy a fizikai, tehát a hőtani folyamatok is belejátszanak a rendszerbe. De mi most ezzel nem foglalkozunk, most egyelőre csak a folyadékunkkal foglalkozunk, amelyik ugye Bernoulli egyenletnek hívjuk. Bernoulli egyenletnek hívjuk azt, ami ugye itt ki fog adódni. Azaz a nulla az egyenlő, ugye az első tagot úgy írtuk föl, hogy az 1-es, 2-es pont között a dc per dt ds, plusz második tag volt az integrál 1-es, 2-es pont között a dc négyzet per 2, igen, plusz még, bocsánat, itt ugye nem is kell aláhúzni, ezen C négyzetet, hogyha nézzük. Ugye azt meg lehet figyelni, itt ezért gyakorlatilag egy skalár egyenlet lesz, hiszen itt skalár szorzattal történik a szorzás, itt egy skalárnak a differenciáját integráljuk, tehát egy teljes differenciáját integráljuk, akkor ugye itt jön a következő tag, ami az 1-es, 2-es pont között C kereszt, rot C, és ugye ezt megint skalárisan szorozzuk a DS-sel, akkor a következőnk az a plusz integrál DP per ró, ami megint egy skalárérték, mert hát ugye az energia az egy skalárérték. És akkor még ugye van egyszer a potenciálos erőtereknek a munkája, az a DU, az 1-es, 2-es pont között, illetve a mínusz integrál GDS, a nem potenciálos erőtereknek a hatása. De ez maga a Bernoulli egyenlet, és hogyha ideális közeget nézünk, és nincsen energia bevezetés vagy elvezetés a rendszerben, akkor ezt nyugodtan használhatjuk. Nézzünk olyat, hogy ugye a legtöbb bajunk általában ezzel a forgási energia, vagy forgási munkával van, hogy ezt hogyan lehet kiejteni ebből a rendszerből. Tehát a C kereszt Rót C tag kiejtése. No, hát itt több lehetőségünk van. Az egyik az az, hogy abban az esetben, hogyha örvénymentes tér az, amelyiket vizsgálunk, tehát például egy csőben örvénymentesen, azaz forgásmentesen folyik a folyadék, tehát örvénymentes áramlásról beszélünk. Ugye ilyen áramlásról beszélhetünk akkor is, hogyha egy tartályból jön ki a folyadék, tehát egy álló közegből jön ki a csövön keresztül a folyadék, hiszen a tartályban, ugye mivel nyugvó folyadékról beszélünk, ott biztos, hogy nincsen forgás. Az az örvénymentes maga a folyadék. Ezért ugye az örvénytételnek megfelelően a csőben való áramlás sem lehet örvényes, azaz mondhatjuk azt, hogy a rot C az egyenlő nullával, és innentől kezdve ugye ez a szorzat, ez nulla lesz, menjünk fölfelé. Igen, tehát ide írhatnám így is, hogy 1 és 2 között a DS szerint integrálva. Így a korrekt. Tehát örvényetes áramlásnál azt mondjuk, hogy ezt nem kell figyelembe venni. Akkor mikor nem kell figyelembe venni? Akkor, hogyha, amit itt az előbb mutattam, hogy ugye például, hogyha egy csőben nézem az áramlást, és arra vagyok kíváncsi, hogy az 1-es és a 2-es pont között milyen energiaváltozás van, ugye akkor azt csináltuk, hogy tetszőleges görbe mentén vettük a DS integrált. Na de, hogyha én azt mondom, hogy az 1-es, 2-es pont között találok egy olyat, hogy mind a két pont rajta van egy örvény, vagy egy áramvonalon, akkor mondhatom én azt, hogy ebben az integrálban, hogyha áramvonalon áramvonalú integrálunk, akkor az van, hogy a C az párhuzamos a DS-sel, tehát ennek az integrálnak az értéke nullát kell, hogy adjon. És mivel az alaptörvényünk arról szól, hogy hogyha találunk egy ilyen áramvonalat, ami az 1-es és a 2-es ponton is keresztül megy, akkor már mondhatjuk, hogy ez a C kereszt rotszés taga a Bernoulli egyenletben ez nulla, hiszen ezek után tetszőleges más görbén vett integrálnak is ugyanennyit kell kiadnia, azaz abszolút nullának kell lenni ennek az értéknek. Ugyanez a helyzet, hogyha örvényvonalon tudjuk elvégezni az integrálást, azaz a rotáció C, ez párhuzamos a DS-sel, azaz az integrálási görbével. Ilyenkor nem áramvonalat, hanem örvényvonalat keresünk a két pont között. Ilyenkor is nulla ez a tag. Igen, akkor van egy negyedik lehetőség, az úgynevezett Bertrami áramlás. Amikor is a Bertrami áramlásnál azt mondjuk, hogy a sebesség az párhuzamos a rotáció C rotáció C-nek az értékével. Ez egy ilyen speciális áramlás, viszonylag ritkán fordul elő, de hogyha ez jön ki, akkor mivel ugye ebben az esetben a C kereszt rot C az fog nullát adni, ezért lesz az integrálásnak az értéke, végeredménye nulla. Igen, és akkor az utolsó, ja igen, azt meg már mondtam, hogy az utolsó lehetőségünk az, hogyha a nem potenciálos erőtér az csak és kizárólag a Coriolis erőtér, akkor ugye a Coriolis erőtérnek a meghatározása miatt van az, hogy kiejtik egymást ezek a tagok, és akkor nem kell velük számolni. Jó, tehát amikor a Bernoulli egyenletet alkalmazni akarjuk, akkor mindig ebből indulunk ki, hogy az összes tagot figyelembe vesszük, és utána elkezdünk gondolkozni, hogy az adott esetben, amikor mi elkezdjük ezt az integrálást számolni, akkor mit vehetünk figyelembe, illetve melyik az, ami jelen van a rendszerben, melyik az, amelyik nincsen jelen magában a rendszerben, és hasznos, vagy éppen figyelmen kívül hagyható. Jó. Na hát azért a legtöbb esetben nem kell ezt az egész egyenletet fölírnunk. Vannak ilyen speciális esetek, amikor... Nem? Most ez föl. A legtöbb áramlástechnikai példánál, amikor Bernoulli egyenletet használunk, azért nem kell ezt mind figyelembe venni. Például mondtam ugye már egyszer a tartályból való kiáramlást, illetve egyáltalán az örvénymentes tereknek a vizsgálatát. Igen, ezt megbeszéltük. Egyes tagok jelentése az meg volt. Jó. Tehát akkor, hogyha... Bocsánat, igen. Tehát, hogyha... Hogyha speciális esetet nézzük, örvénymentes tér, vagy örvénymentes áramlás, illetve a nem potenciálos erőtér nincsen a rendszerben, ekkor maga a Bernoulli egyenlet ugye úgy fog kinézni, hogy a nulla az egyenlő integrál dc per dt ds az 1-es 2-es pont között, plusz ugye lesz nekünk egy olyan tagunk, hogy a C négyzet per 2 az 1-es és a 2-es pont között. Ugye itt már a határozott integrálnak a tartalmát írtam föl. Mivel örvénymentes az áramlás, ezért a C keresztről C-s tag nincsen benne, tehát ide írhatom, hogy plusz a P per ρ az 1-es 2-es pont között, illetve az U, azaz a potenciálnak az értéke az 1-es, 2-es pont között. Ugye a harmadik tag az pedig nincsen. Ez egy jóval egyszerűbb dolog. Ugye ez az instacionár eset. Hogyha stacionár áramlásról beszélünk, még jobban egyszerűsítjük a dolgot. Tehát örvénymentes, ρc egyenlő nulla, egyenlő nulla, illetve ugye stacionár áramlás, akkor a dc per dt az is nulla. Ebben az esetben a Bernoulli egyenlet, talán ez a legismertebb, és talán már középiskolában is találkoztak vele, gyakorlatilag ugye C négyzet per 2 az 1-es 2-es pont között plusz P per ρ az 1-es 2-es pont között, és az U a potenciál az 1-es 2-es pont között. Vagy, hogyha jobban tetszik, akkor fölírhatom én úgy is, hogy az általam vizsgált áramlásnak az 1-es pontját a bal oldalra írom, tehát ez a C1 négyzet per 2 plusz P1 per ρ. Ja, igen, és akkor plusz itt van még az U1 értéke. Az egyenlő a C2 négyzet per 2 plusz P2 per ρ. És hát ugye itt összenyomható is lehet akár az áramlás, tehát itt lehet ρ1, illetve ρ2, illetve ide jön még ugye az U2-nek az értéke. Tehát a Bernoulli egyenletnek ez a legegyszerűbb alakja, amikor stacionár áramlásról beszélünk, örvénymentes áramlásról, nem potenciálos erőtér sincsen a rendszerben, és még ideális közegről is beszélünk, és még ugye sem energiaforrás vagy nyelő nincsen magában a rendszerben. Ilyenkor ilyen egyszerű maga a Bernoulli egyenlet, hogyha ezek közül örvényes az áramlás, illetve nem potenciális erőtér is van benne, sőt még instacionál is, akkor ugye az a felső integrál egyenlet fogja adni nekünk a energia megmaradásnak az elvét, vagy hát a Bernoulli egyenletet. Jó, nézzük, mire jó ez az egész Bernoulli egyenlet. Itt... Igen, ilyen egyszerű Bernoulli egyenletes példákkal, ha elkezdjük. Ezt letörölhetem itt? Ezt az alsót? Nézzünk egy egyszerű tartályból való kiáramlást. Mi fog akkor történni? Itt van egy jó nagy tartály. A folyadék szintje az itt van. És itt a csőnek a végén, hát az áramlás egy szabad sugárként lép ki magából a tartályból. Hát ezt mondjuk előjük így. Azt tudjuk, hogy ugye itt valami P0 környezeti nyomás uralkodik, szintúgy a szabad sugárban, itt is P0. És például azt tudjuk, hogy milyen magas, vagy mekkora a szintkülönbség a kiáramlás pontja és a víznek a felszíne között. Bernoulli egyenletnél is érdemes a koordinátarendszert fölírni, mert legalább az előjelekkel nem fog eltévedni az ember. Ennél az egyszerű esetnél gyakorlatilag bárhova tehetjük a koordinátarendszert. Itt megint érdemes, vagy de van ilyen jól ismert pontba tenni. Például rakjuk ide föl a koordinátarendszert, ez legyen a Z, ez meg az X irány. Jelöljük ki az integrálásnak a két pontját. Az egyik pontja legyen itt a folyadék felszín a tartálynak a tetején. A másik pontja az pedig itt a kilépésnél, már a szabad sugárban ez legyen a kettes pont. Na most ekkor, például akkor keressük ezt a szabad sugárnak a C2 sebességét. Ebben az esetben ugye Bernoulli egyenlet fölírjuk, hiszen tartályban, mivel itt a tartálynak a teteje az egy nagyon nagy felület, ezért mondhatjuk azt, hogy az nyugalomban van. Tehát az egyes pontban a folyadéknak nincsen mozgása, és ebből fakadóan ugye sem örvénylése nem lehet, tehát forgása sem lehet, azaz örvénymentes áramlásról fogunk beszélni ebben a részben is, hiszen ha itt örvénymentes térből szív maga a csővezeték, onnantól kezdve ugye az örvénytételeknek megfelelően nem történhet változás ebben a dologban. Tehát nyugodtan ugye örvénymentes stacionár áramlást nézünk. Stacionár áramlást, hiszen folyamatosan áramlik ki. Ja, igen, és ugye mivel a tartály áll, nem forog se ugyan, ezért a nem potenciális erőtereknek a hatása is elhanyagolható, vagy hát ugye nincsen. Ekkor ugye a Bernoulli egyenlet az 1-es, 2-es pont között következőképpen fog kinézni. Ugye az 1-es pontban van nekünk a P0 nyomás, ρ1, és mivel ugye folyadékról van szó, ezért a sűrűsége ez állandó lesz magának a folyadéknak. Tehát a ρ egyenlő állandó. Tehát ide igazából nem is fontos az, hogy fölírjam, hogy 1-es, de aki akarja, nyugodtan fölírhatja. plusz ugye van nekünk ugye ez a C1 négyzet per 2, ami hát C1 négyzet per 2, ez igazándiból nulla, mivel a C1 az egyenlő nulla, a tartálynak a tetején ott nulla lesz a sebessége a folyadéknak, és kell nekünk ugye az erőtereknek a hatása az egyes pontban, amit ha meg akarok határozni, az igazán ugye forogni nem forog a tartály, a nehézségi gyorsulás az, amelyik hat rá, tehát a nehézségi erőtérnek van rá hatása, viszont a tehetetlenségi erőterek ugye nincsenek a rendszerben, ezért az U1-re nyugodtan mondhatom én, hogy az U1 az egyenlő a G-szer Z1-jel. Azaz a Z-koordináta szerinti egyes pontnak a magasságával, ami meg hát itt ugye nulla, ezért az U1, annak nulla lesz az értéke. Jó, és nézzük a jobb oldalát, tehát a kettes pontnak a részét. Itt lesz valamiféle C2 négyzet per 2 kiáramlási sebességünk, illetve ugye mivel a szabadsugárban ugyanúgy P0 környezeti nyomás uralkodik, mint a tetején a tartálynak, itt is lesz egy P0 per ρ értékünk, illetve itt lesz egy U2 érték. Na most a P0-val ugye itt lehet egyszerűsíteni ebben az egyenletben. Az U1 értéke nulla, az U2-t még írjuk föl. Az U2 ugye nem más, mint a G-szer a Z2, azaz a G-szer mínusz H. Hiszen a koordinátarendszer szerint lefelé negatív irányban indultunk el az áramlásban. Tehát akkor ebből az egészből igazándiból az fog következni, hogy ez a C2 sebesség, ez nem más, mint a gyök alatt 2-ször G-szer H. Hiszen ugye ez nulla lesz, ezekkel egyszerűsítettünk, tehát a nulla egyenlő C2 négyzet per 2 plusz az U2 értékével, azaz így ki lehet számítani tartályból való kiáramlást. Ezt azért is írtam föl, mert nagyon sokszor fogunk erre így hivatkozni, viszont mindenki vegye azt figyelembe, hogy ez egy tartály volt, amelyikből csak egy lukon folyott ki a víz vagy a folyadék. Hogyha például én egy másik tartályból ebbe elkezdem tölteni, akkor már nem biztos, hogy így fog kinézni a kifolyásnak az egyenlete. Ezt majd gyakorlás közben úgyis ki fog derülni, hogy mit is csinálunk. Jó, nézzünk most egy másik példát, amikor már instacionál áramlásról beszélünk, és akkor ezt most megpróbálom ide alá leírni. Nézzük meg azt az esetet, amikor a tartály, ugye itt van valamilyen hosszabb csőszakasz, és itt van a folyadéknak a felszíne, viszont a tartályt azt lezárjuk egy ilyen zárólappal, és a zárólapot hirtelen eltávolítjuk. Tehát zárólap, ez a zárólap. A zárólap eltávolítása után ugye mi fog történni? A folyadék elkezd kiáramolni ezen a részen, azaz előbb-utóbb itt valamiféle szabadsugár áramlás ki fog jönni belőle. És a kérdés az az, hogy az A gyorsulása a folyadéknak, ugye ebben a kiáramlási pontban, mondjuk a kettes pontban, az mekkora a tau egyenlő nulla szekundum, tehát a nulla másodpercben, amikor eltávolítottuk a zárólapot magából a rendszerből. Hogy fog ez kinézni? Itt ugye megint az van, hogy tudjuk, hogy milyen magasságú a folyadékoszlop magában a tartályban, illetve tudjuk, hogy itt megint P0 környezeti nyomás fog uralkodni. Itt megint az van, hogy rot C egyenlő nulla, illetve a nem potenciálos erőtereknek sincsen, tehát ilyen sincsen a rendszerben, viszont instacionál áramlásról beszélünk. Na, hogy néz ki ilyenkor az az egyenlet? Bernoulli egyenlet, először is ugye van nekünk ez a az integrál 1-es, 2-es pont között a dc per dt ds. És igazándiból, amikor valaki megoldja a Bernoulli egyenletet, akkor mindig javasolt ilyen integrál alakban fölírni ezt a gyorsulástagot, mert ezt egyszerűen fölírhatnám úgy is, hogy ez az A gyorsulás szorozva azon a hosszon, amilyen hosszon tud gyorsulni a folyadék, de itt viszont változás lehet attól függően, hogyha az áramlásnak a keresztmetszete, például a csőnek a keresztmetszete változik, itt ugye maga a gyorsulás ezen a csőhosszon, ezen az L csőhosszon fog érvényesülni. Tehát, hogyha ezen a hosszon belül a gyorsulás változni fog azáltal, hogy a cső keresztmetszete mondjuk itt ekkor, utána leszűkül, és utána kisebb lesz, ekkor nem lehet azzal számolni, hogy a teljes csőhossz szorozva egy átlagos vagy valamilyen gyorsulással. Itt ilyenkor megint a kontinuitás tételét kell majd használni, de most ebben az esetben ez egy állandó érték lesz. Jön utána ugye az a tag, amire azt mondtuk, ugye ez a C négyzet per 2 az 1-es, 2-es pont között, plusz a, igen, a P per ρ szintén az 1-es, 2-es pont között, aztán van ugye az U az 1-es, 2-es pont között, és ennek kell nullával egyenlőnek lennie, ugye ez a Bernoulli egyenletnek egy másik formája. Ez a tag mit fog jelenteni? Igazándiból ebben az esetben nálunk ez a tag igazándiból az az A gyorsulás, amivel itt kilép a csőből a folyadék, szorozva ezzel az L hosszúsággal. Ugye ezen a szakaszon fog csak gyorsulni. Ez a tag ugye nem más, mint a C2 négyzet per 2 mínusz C1 négyzet per 2. Ez a tag P2 per ρ mínusz P1 per ρ. És ugye tudjuk, hogy a P1 meg a P2 azért a P0-val egyenlő, hiszen a zárólap eltávolításának pillanatában a kezdődő szabadsugárban is ugyanúgy P0 környezeti nyomás uralkodik. Tehát a P2-nek ugyanúgy P0-val kell megegyeznie. És ugyanígy megvan ez az U értéke, amit, hát hogyha ide fölveszik a koordináta rendszert, ez ugye Z magasságban van, akkor itt az 1-es és a 2-es pont között, akkor ugye ez nem lesz más, mint az U2 minusz az U1 értéke, és ennek kell nullával megegyeznie. C1-re tudjuk azt, hogy ez nulla, hiszen a tartályból szívjuk a folyadékot. Ez a kettő kiejti egymást, hiszen a P2 is és a P1 is a P0-val egyenlő. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az A gyorsulás, ez nem más, mint az U2-ről tudjuk ugye ebben az esetben, hogy mínusz G szer H, az U1 az pedig nulla, hiszen a koordinátarendszert ezt úgy vettük föl. Tehát ezt ugye elosztjuk L-lel. A tau nulla, tehát a kiáramlás kezdeténél, amikor elvesszük a lapot magából a cső szájától, akkor ugye még nulla a sebessége a folyadéknak, hiszen nulláról kell valahogy a fölgyorsítania. Tehát a tau nulla időpillanatban, akkor a C2 annak is nullának kell lennie. Tehát igazából ez a tag sincsen benne a rendszerben. Azaz maradt nekünk az U2 minusz U1. Hát ezt, hogyha megengedik, akkor úgy írom, hogy ez ugye a G szer H értéke kell, hogy legyen. Jó, ez egy nagyon egyszerű példa, ennél jóval bonyolultabbak is szoktak lenni, de mutatja, hogy gyakorlatilag a gyorsulást hogyan érdemes, meg hogyan lehet kiszámolni. Jó. Oké. Na, akkor menjünk tovább. Ezt fel. Nézzünk meg egy olyat, illetve kezdjünk el olyanban gondolkozni, mi van akkor, hogyha az impulzus tételt hogyan tudnám együtt használni a Bernoulli egyenlettel. Ilyen alkalmazási példákat vizsgáljunk meg. Tehát impulzus tétel és Bernoulli egyenlet együtt használ, vagy egyszerre vagy egy feladaton történő alkalmazásának a példái legyenek. Először nézzük meg talán, keressünk egyszerűbbet. Nem, legyen ez. Nézzük meg először a hajócsavarnak az esetét. Hajócsavarnak az esete. Hajócsavarnak az eseténél itt először is tisztázni kell, hogy mi történik egy hajócsavarnál, hogyan keletkezik az a tolóerő rajta. Hajócsavarnál azt mondhatjuk, mondjuk legyen ez a hajócsavar, jelöljünk ki egy áramvonalat, azt az áramvonalat, amelyik a hajócsavarnak a szélén fog végighaladni. Ez valamiféle ilyesmi görbe lesz. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy ugye valamilyen C0 sebességgel halad a hajó, előrefelé, és tudunk egy olyan keresztmetszetet mondani jóval a hajócsavar előtt, úgynevezett a végtelen sebességet, amelyiknél igazándiból a hajócsavarnak nincsen rá hatása. Aztán utána ugye a hajócsavar elkezdi szívni maga felé a folyadékot, tehát itt egy az itt uralkodó P0 nyomáshoz képest egy depresszió, azaz egy kisebb nyomás fog keletkezni. Aztán a hajócsavarral bevisszük az energiát a folyadékba, azaz a másik oldalán túlnyomás keletkezik. Ezt mondjuk előjük egyes ponttal, ez legyen mondjuk a kettes része. És utána, hogyha jó messzire elmegyünk a hajócsavar mögé, akkor, hogyha ezt az áramvonalat még követjük, akkor itt találunk egy olyan keresztmetszetet, ahol a nyomás ismét már a P0 környezeti nyomás lesz, viszont a sebesség itt valamiféle C3 vagy valami ilyesmi sebességet fogunk kapni. Tehát, ha a sebességeket nézzük, és mondjuk itt van a hajócsavar, akkor ugye itt van valamiféle C0 sebesség, amivel halad maga a hajó. A hajócsavar keresztmetszetéig egy ilyesmi növekvő sebességet fogunk tapasztalni, ezt nevezzük mondjuk V-sebességnek, és azt a keresztmetszetet, ahol itt már megint, ez lesz a hármas pont, ahol már megint P0 a nyomás az áramcsőben. Igazándiból itt lesz egy V3-nak nevezett sebességünk. Igen. Ezen a függőlegesen a sebesség, a folyadék sebessége van, és ezt ugye egy abszolút koordinátarendszer, a hajóhoz rögzített koordinátarendszerben nézzük, hiszen ez sokkal egyszerűbb, ebben fogjuk tudni az impulzus tételt is alkalmazni. Hogyan alakul a nyomásnak az értéke? Ez legyen itt a P0 nyomás szint. A hajócsavar előtt a P0-tól egy kicsit lefelé jön maga a nyomásnak az értéke, azaz oda szívja magához a hajócsavar a folyadékot. Itt az energia bevezetés révén történik egy nyomásnövekedés, és ez a nyomásnövekedés, hogyha elég messze megyünk a hajótól, akkor megint a P0 szintre fog lecsökkenni. Tehát ezt fogjuk P2 nyomásnak, ezt pedig P1 nyomásnak hívni, és itt ugye hát a P3 nyomás az megint megegyezik a P0 értékével. No. Akkor az első kérdésünk, mekkora a tolóerő ezen a hajócsavaron? Ja, lefelé. A tolóerő meghatározása, ugye tolóerő az 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 erő, amekkora erő az áramlás hatására ébred magán ezen a testen, amit behelyeztünk, azaz a hajócsavaron. Ehhez nézzük meg, és ezt ugye... Hoppá. Tétellel, impulzus tétellel fogjuk tudni meghatározni, hiszen a Bernoulli egyenletnél azt mondjuk, hogy azt csak olyan helyre tudjuk fölírni, ahol az áramláson belül nem történik energia hozzávezetés vagy elvezetés, és hát a hajócsavar mi lenne más, mint energia hozzávezetés magához a folyadékhoz. Tehát, hogyha én közvetlenül a hajócsavar mellett fölveszem az ellenőrző felületét az impulzus tételnek, ugye kijelölöm magát a vizsgált folyadékszakaszt, akkor ugye mondhatom, hogy ebbe az ellenőrző felületbe itt a V sebességgel fog belépni maga a folyadék, illetve ugyanúgy a V sebességgel fog kilépni, hiszen a kontinuitás törvénye értelmében a keresztmetszet ezen a rövid szakaszon nem fog változni, az áramlási keresztmetszet, ugye most itt erről a nagyon közeli térről beszélünk, viszont és ezáltal ugye a keresztmetszet nem változik, a folyadéknak a sűrűsége ugye állandó, hiszen vízben jár a hajócsavar, ezért mondhatjuk, hogy a sebessége ugyanaz lesz a két oldalon. Na most, mi az, ami változik? Egyrésztről ugye az egyik oldalról lesz nekünk egy FP1-es nyomásunk, amelyik ugye abból fakad, hogy a hajócsavarnak a szívó oldalán ott a nyomás ezzel a P1 nyomással lesz megegyező. A másik oldalról pedig lesz nekünk egy FP2-es nyomásunk. Igen, akkor az impulzus változás vektorokat még írjuk föl, hogyha már Bernoulli egyenlet, vagy impulzus tételről beszélünk. Ugye itt lesz nekünk egy I2 pont, itt pedig egy I1 pont impulzus változás vektorunk. Na most, mivel a hajó ugye ebben az esetben mondjuk arra felé halad, hiszen az 1-től a 2-ig, ezért a koordinátarendszert, ami ugye együtt mozog magával a hajótesttel, ezért így jelöljük ki. Tehát ez lesz az X, ez pedig ugye az Y irány. Na, kicsit szokatlan, de most inkább arra felé, mert ugye a hajó abba az irányba fog haladni. Na most ekkor, ugye az impulzus tétel, hogy néz ki? 0CdA egyenlő mínusz integrál PdA-val plusz integrál. És ugye ide most a testre ható erőt fogom írni, ezért mínusz T-t fogok fölírni. Azt hiszem, hogy az egyértelmű, hogy itt csak az X koordináta irányában lesz valamiféle erőhatás, hiszen az összes vektorunk azzal párhuzamosan mutat. Függőleges irányban nem történik semmi. Tehát, hogyha én ezt az X irányban megnézem, akkor ugye mit írhatok föl? Van nekünk egy I1, impulzusváltozásunk mínusz I2. Ennek egyenlőnek kell lennie, ugye az nyomásváltozás, ez az FP, delta FP, vagy bocsánat, ez a szumma FP, azaz a nyomásból származó eréknek az összessége, azaz pozitív irányban haladhat az FP2, és ezért, mivel igen, és negatív irányba pedig az FP1. Ezt igazándiból azt mondjuk, hogy körülbelül nulla, hiszen magának a nehézségi erőtérnek, ami ebben a rendszerben van, a hatása az elhanyagolható, tehát ide jön még maga a T tolóerő, amelyik a hajócsavaron fog keletkezni. Na most, hogyha az I1-et, I2-t kifejtjük, ugye az nem lesz más, mint a I1, I2, hoppá, bocsánat, itt ezt úgy rontottam el, hogy, és nem szólt senki, hogy ugye maga a hajócsavarral együtt mozog a koordinátarendszerünk. Tehát itt ez a sebesség, ez igazándiból ez a V plusz C 0 sebesség, azaz a hajó haladási sebességét hozzá kell még adni. Tehát a belépő résznél is a C 0 plusz a V sebességről beszélünk, hiszen mondom, mozog együtt a koordinátarendszer. Tehát itt az I1-et a fölírom, akkor ugye ez az M pont, ami átáramlik a hajócsavaron, szorozva a C0 plusz V sebességgel, ez az I1, és hát ugye ugyanez lesz az M pont szor a C0 plusz V sebessége, ez lesz az I2, tehát a kettőnek az összege nullát kell, hogy kiadjon. Az FP2 minusz FP1, az ugye a P2 minusz P1 szorozva az A hajócsavar keresztmetszet, és hát minusz T, azaz a tolóerőt meghatározhatom úgy, hogy ez a P2 minusz P1 szorozva az A keresztmetszete magának a hajócsavarnak. Ugye az A keresztmetszet az ugye itt értelmezhető A keresztmetszet. Ha jobban tetszik, akkor ugye ez a hajócsavar átmérő négyzete pi per 4-jel. Jó. Tehát egyrésztről megnézhetjük így az impulzus tétellel magát a hajócsavart. Viszont én csinálhatok egy olyat is, hogy az impulzus tételt azt ide írom föl a végtelen messzi, tehát elég messze ahhoz, hogy P0 legyen a nyomás ezen a felületen című résztől, egészen idáig a hármas pontig. Tehát, ha akarom, akkor én fölírhatom az impulzus tételt erre az ellenőrző felületre is. Hát itt ez most rajta van magán ezen az áramvonalon. Nézzük meg, hogy így mi fog kijönni. Jaj. Tehát ez mondjuk legyen a B pontja ennek az egésznek, ez legyen mondjuk az A pontja ennek a vizsgálatnak. Hát ilyenkor, hogyha fölírom az impulzus tételt, akkor megint berajzolhatom a sebességeket. Kékkel rajzoltam. Ugye ezen a keresztmetszeten így a C0 sebesség az, ami át fog áramolni. Itt pedig kifelé a C0 plusz a V3 sebesség fog kijönni belőle. Igen, és akkor az impulzus változás vektorok, az itt lesz. Ez itt lesz egy olyan, hogy ez az I0, itt pedig az I3. Jó, hát koordinátarendszer az megint ugye együtt mozog magával a hajóval. Ez az X iránya, ez lesz az Y iránya, de itt megint ugyanazt látjuk, hogy csak az X irányú komponensek lesznek érdekesek. Igen, és akkor a tolóerő, hát megpróbálom ezt is berajzolni, az ugye valahol a hajócsavaron itt fog ébredni, ugye ez lesz a T tolóerő, vagy ha jobban tetszik, akkor itt lesz a mínusz, hát az F erő, ami a folyadékra fog hatni, annak a reakció ereje vagy ellenereje, de minket a tolóerő fog érdekelni ebben a rendszerben. Tehát írjuk fel akkor az impulzus tételt. A szumma I egyrésztről a pozitív X irányban van nekem az I0 értékem, mínusz ugye az I3. Ezt számoljuk is ki, ez ugye annyi lesz, hogy az M pont, ami keresztül áramlik magán az egész rendszeren, tömegáram, szorozva az I0 az ugye a C0 értékével, mínusz az I3, ami szintén az M pont szorozva a C0 plusz a V3 sebességgel. És ugye ennek megfelelően, ugye itt a nyomásból származóan nem lesz erőhatás, hiszen itt is P0 nyomás uralkodik, itt is P0 nyomás uralkodik, az örvénycső pedig, hogyha körbe integrálom ugye ezen a felületen, akkor az meg kiejti egymást, tehát a szumma P erő, vagy pedig ez az integrál PDA értéke, ez itt most nulla értékűre fog kiadódni. A erőtér hatását megint nullának fogjuk venni, és hát ennek egyenlőnek kell lennie a mínusz T értékével. Azaz mondhatom, hogy más szemszögből megnézve, vagy máshogy kifejezve, a T tolóerő az nem más, mint az M pont szorozva a C0 mínusz, hogy is? Nem, bocsánat. C0 plusz V3 mínusz C0, azaz nem más, mint az M pont szorozva a V3 sebességgel. Hiszen, ugye, ha egy kicsit beszorzom, a C0-át ki lehet ejteni belőle. Az M pont viszont micsoda? Az M pont az pedig a hajócsavaron keresztül áramló folyadékmennyiség, azaz a V sebesség, a V plusz C0 értéke szorozva a ρ szorozva A-val, és még ugye a V3-mal meg kell szoroznom ezt az értéket. Jó? Tehát most kétféle módon meg tudtuk határozni a tolóerőt ebben a rendszerben. Nézzük meg most a Bernoulli egyenletet. Viszont a Bernoulli egyenletet azt csak úgy tudjuk fölírni, hogyha nincsen benne maga a hajócsavara vizsgált folyadék részben, hiszen a hajócsavar az egy energiabevezetést jelentene. Tehát belső táv. Így. Tehát, hogyha itt van a hajócsavar, ugye itt ezen az oldalon a negatív nyomás, vagy a depresszió, itt meg a túlnyomás van. Így. Maga az áram, vagy az örvénycső, vagy bocsánat, az áramcső, az valahogyan így néz ki. És ugye azt mondtuk, hogy ezen a részen, ha elég közel megyek a hajócsavarhoz, akkor itt mondjuk azt, hogy van a P1-es nyomás, itt volt maga a P2-es nyomás. Ugye ezen a részen volt nekünk a P3-as nyomás, ami ugye a P0-val volt megegyező, itt pedig megint a P0 nyomást értelmezhettük. És nézzük Bernoulli egyenletet. Az a nulla és az egyes pont közé, ahol is a nulla pontnak vegyük ezt a pontot. Itt mondanom sem kell, megint ez az x koordináta, ez az y koordináta. És a nulla egyes pont között a fölírjuk a Bernoulli egyenletet, mivel a hajó ugye hát egy tóban vagy folyóban vagy valahol halad, ezért feltételezhetjük, hogy ott abban a pontban, ahol ez a P0 nyomás érvényesül, ott örvénymentes az áramlás. Tehát olyan, mint egy tartályról beszélnék, hogy onnan szívna a folyadék. Tehát mondhatom én azt, hogy a rot C az egyenlő nulla. Stacionár esetet vizsgálok, azaz a DC per DT az is nulla. ugye most egyelőre ideális közeget nézzük, ezért írhatom a Bernoulli egyenletet. Ja, igen, és ugye a Coriolis erőtér sincs a rendszerben, vagy hát nem potenciális erőtér sincsen a rendszerben, ezért ez is nulla értékű lesz. Tehát a nulla és az egyes között a Bernoulli egyenlet úgy fog kinézni, hogy ugye a P0 per ρó, hiszen a nulla pontban P0-t értelmezhetjük, plusz ugye a C0 négyzet per 2, hiszen itt a sebessége a folyadéknak, ez a C0 sebesség. Mivel a koordináta rendszerben igazándiból itt az egyes pont, amit mondjuk, bocsánat, vegyünk föl ugyanolyan magasra, mint a nullás pontot, tehát itt magasságkülönbség, tehát potenciál az nincsen, de azért mondjuk írjuk föl mondjuk az U0 potenciált, de erre azt mondjuk, hogy nulla. Ennek egyenlőnek kell lennie, ugye a másik oldalon a P1 nyomás, P1 per ρ plusz ugye a C0 plusz V négyzet, hiszen a hajócsavarnál már ugye a folyadék ezzel a V sebességgel áramlik, illetve hát a C0 plusz V értékével áramlik, osztva kettővel, illetve hát ugye az U1, amit megint nullának fogunk venni. Na, ez az egyik oldala. Nézzük meg a másik oldalt. A Bernoulli egyenletet a kettes és a hármas pont között. Ugye az egyes kettes pont között nem írhatom föl, hiszen ott van a hajócsavar, ami egy energiabevitelt hajt végre. Viszont a kettes hármas pont között fölírhatom. Azaz írhatom én azt, hogy a P2 per ρ plusz ugye a C0 plusz V négyzeten per 2, annak, hát itt megint ugye írom az U2-t, ami nulla, egyenlőnek kell lennie a P3 résznél, azaz a P0 per ρ plusz ugye a kilépő résznél a V3 plusz C0 a sebesség, a C0 plusz V3 a négyzeten, osztva kettővel, illetve itt van az U3, ami szintén nulla értékű lesz. Na most minek csináltuk mi ezt az egészet? Fejezzük ki ebből a két egyenletnek a kivonásával a P2 minusz P1 értéket. Jó, határozzuk meg a P2 minusz P1 per ρ-t, az egyszerű. P2 minusz P1. Ugye, ha két egyenletet kivonom egymásból, akkor az nem lesz más, mint a C0 plusz V3 négyzeten per 2 minusz C0 négyzet per 2. Igaz? Hiszen ugye ebből vonom ki ezt a tagot, és akkor ebből meg ezt a tagot, és akkor azok kiejtik egymást. Tehát igazándiból ez a nyomásváltozás, ez nem más, mint a sebességváltozásból fakad. Viszont ugye meghatároztuk az előbb, hogy a tolóerőt hogyan lehet kiszámítani. És a tolóerőre azt mondtuk, hogy egyrészt nem más, mint a P2 minusz P1 szer A, azaz írhatom én ide azt, hogy ez a T per A szor ρ. Vagy hogyha a T helyére beírom, amit itt meghatároztunk, ugye az a ρ szor A szorozva a V plusz C 0, és szorozva a V 3-mal, elosztva az A szor ρ-val, ugye ezzel már is itt lehet egyszerűsíteni, és akkor ennek kell megegyeznie ezzel az oldallal, azaz a C0 plusz V3 a négyzeten per 2 minusz C0 négyzet per 2-vel. Mindjárt kiderül, minek csináljuk ezt az egész bűvészkedést. Fejtsük ki ezeket a részeket, tehát egyrésztről ugye itt a bal oldalon én írhatom azt, hogy a V3 szor V, plusz V 3-szor C 0. Ennek egyenlőnek kell lennie. Sőt, ha akarom én, akkor ezt beszorzom kettővel. Egyenlőnek kell lennie, ugye a C 0 négyzet plusz V 3 négyzet plusz 2 C 0 V 3 mínusz C 0 négyzettel. Most ugye itt már a C 0 négyzet ezen az oldalon egyből kiejti egymást. C 0 szor V 3 szor 2, tehát ezt is itt egyszerűsíthetjük. És itt pedig a V3-mal egyszerűsíthetem ezt a részt. Tehát igazándiból ebből az jött ki, hogy a 2-ször V sebesség az egyenlő a V3-mal. Jó. De ez egy olyan, hát nem is tudom, alap dolog, hogy a hajócsavarnál, ami áramlási sebessége van a folyadéknak, a hajócsavaron való keresztül áramlás, akkor annak a duplája az, ami itt a P0 nyomásnál fog jelentkezni. Tehát ez egy ilyen viszonylag fontos paramétere. Ugyanis szeretnénk egy olyat meghatározni, hogy a hatásfoka milyen ennek a hajócsavarnak. Itt a P, ez a propulziós hatásfok. Ezt gyorsan nézzük még meg. Ugye propulziós hatásfok az gyakorlatilag a hasznos teljesítmény osztva a befektetett teljesítménnyel. A hasznos teljesítményünk az nem más, mint a tolóerő szorozva ugye a C0 sebességgel, hiszen ugye amennyivel halad a hajó, illetve szorozva az erő értékével. És ezt ugye el kell osztanunk azzal az energia bevezetéssel, ami a nulla és a hármas pont között van. Tehát itt mondhatom azt, hogy ez a M-szer C0 plusz V3 négyzet per 2 mínusz ugye az M-szer a C0 négyzet per 2, ugye az a kinetikai energia, amivel beáramlik, illetve amiből kiáramlik. Ugye ez az energia, amit én itt beviszek, vagy teljesítmény, amit beviszek a rendszerbe. Igen, bocsánat, itt már kicsit lejárt az időm, de azt még akkor fölírom, hogy ha ide ennek a helyére a tolóerőnek a... hoppá, most éppen eltakarja a tábla, de a tolóerőnek ugye ezt az egyenletét, ha beírjuk, illetve itt rendezzük ezeket a dolgokat, akkor az fog ebből kijönni, és itt már csak a végét írom rá, hogy ez nem más, mint az 1 per 1 plusz V per C0 lesz. Hát igazság szerint a sebességeknek az ismeretében a hatásfokát meghatározhatjuk. Azt lehet mondani, hogy a hajócsavaroknál ez a hatásfok, attól függően persze minél gyorsabban megy a hajó, annál kisebb ez a hatásfok, ugye azt lehet látni. Minél közelebb van egymáshoz ez a két sebesség, tehát a hajócsavarnak, csavaron átáramló folyadék áram, illetve a hajó haladási sebessége minél közelebb van egymáshoz, egyrészt annál kisebb lesz a tolóerő, itt, másrésztről pedig annál jobb lesz a hatásfoka a hajócsavarnak. Tehát nem egy állandó dologról beszélünk a hajócsavarnál, és ugyanez érvényes a légcsavarokra is. És nagyjából azt lehet így mondani, hogy a hajócsavaroknak a hatásfoka olyan, persze ez mérettől is függ, geometrától is függően, maximum olyan 70% lehet, de inkább ez a 45-50% körüli értéken szokott megmaradni. Jó, bocsánat, egy kicsit elhúztam az időt, és hogyha, nem tudom, van-e kérdés ehhez kapcsolódóan. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és jövő héten meg már Gauss tanár úr fogja folytatni a dolgokat. Köszönöm szépen.